János evangélium a 20. részéből olvasom az igét, a 19. verstől. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, már a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét azt mondta nekik: békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket! Akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikéjét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Már az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt a középen, és ezt mondta: békesség nektek! Ezután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezeidet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívol. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Biztosan mindnyájan voltunk már úgy, hogy kételjeink voltak egy nekünk elmondott történet szó szerinti hitelességében, de értettük, hogy annak az elmondott történetnek mégis van egy nagyon komoly üzenete. Amikor ma János evangéliumának ez a szakasza a textusunk, akkor szabad ugyanazzal a szemlélettel odafigyelnünk. Tudjuk azt, hogy János evangélium a legkésőbb lejegyzett evangélium, és nem vizsgáljuk azt, hogy ez az esemény szó szerint így történt-e, hanem megpróbálunk valamit annak az üzenetéből megérteni, hogy a János által, vagy a jánosi közösség által ránk hagyott üzenet mit is akar nekünk mondani, hiszen a korai keresztény századokban annyira fontosnak tartották ezt az üzenetet, vagy a János evangéliumának az üzenetét, hogy bevették a kánonba. Az ige szakaszunk így kezdődik, hogy aznap, amikor beesteredett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt a középen, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Aznap, tehát a mi húsvét vasárnapunknak az estéjén vagyunk. Sötét van. Valószínű, egy kicsi gyér megvilágítású helyiségben voltak, gyűltek össze a tanítványok. Féltek és bezárkoztak. És én azt gondolom, hogy értjük őket. Már az asszonyok arról adtak hírt, hogy találkoztak a feltámadott mesterrel, azt gondolták, hogy ez aféle asszonyi beszéd. A mestert elárulták, megfeszítették. És a történetük, az ő személyes, egzisztenciális történetük valahol megbicsaklott. Elindultak a mester nyomában, láttak sok csodát, átitatódtak az Isten országa légkörével, úgy érezhették, hogy valami rendkívüli történet részesei lehettek, és ezáltal ők maguk is egy kicsit rendkívülivé váltak, és mindez semmivé lett. Most mindennek vége. Az élet sötét, kegyetlen, félelmetes, olyan, amilyennek mindig is látták. Nem rendkívüliek ők, hanem ebben az esetben nagyon is szánalmasak. Elhitték valamit, és amit hittek, az nem állta ki a valóság próbáját. Most pedig félnek. Félnek a következményektől, és valószínű félnek maguktól is, hogy ebben a helyzetben mit fognak ők csinálni. Ezt az érzést, ha teljesen más kontextusban is, de azt gondolom, hogy mindnyájan ismerjük. Hittünk valamiben, reméltünk valamit, gondoltunk valamit magunkról, és az semmivé lett. De van egy jó hír is, hogy együtt vannak. Hogy ott van Péter is, aki közülük a legnagyobb bukást élte át, megtagadta Jézust. Talán neki lett volna leginkább oka arra, hogy ne legyen ott. Tamás ugyan hiányzik, de majd egy későbbi történetben, egy hét múlva jön ő is. Valószínű, hogy nem csak az ajtót zárták be, hanem a szívüket is. El tudom képzelni, hogy egymás felé is zártak lettek, mert hát mit lehet itt mondani? Én se értem, te se érted. Mindenki rágjuk a gittet. És egyszer csak a zárt ajtó ellenére megjelenik Jézus. Túl a ráción, a megmagyarázhatón, túl a félelmükön, túl a zártságukon, túl az elhihetőn. És azt mondja, hogy békesség néktek. Nem azt mondja, hogy nyugi. A békesség görög szava, többen ismeritek az Eiréné, és Balázs Károly az újszövetségi szokmutató szótárban számomra nagyon szimpatikusan így fogalmaz, hogy Eiréné béke-békesség, a nyugalom és csend állapota, amit semmiféle esemény vagy izgalom nem zavar meg. A békesség tehát az aktuális, éppen fennálló körülményekkel való megelégedett, elfogadó állapot. Nem harcolunk azért, hogy jobb legyen. Nem harcolunk a rossz ellen, hanem megengedjük, hogy létezzenek, hogy életünk része legyen. Elfogadjuk, hogy Istennek valamilyen módon benne lehetnek a tervében, és a javunkra munkálkodhat azon keresztül is. Átfogalmazva, a békesség nem egy passzív beletörődés, hanem aktív elfogadása a dolgok összetettségének, a rossz, ha tetszik így a gonosz létének, és itt abban, hogy Isten valamilyen módon beleszőtte tervébe a rossz, a gonosz meglétét is. Hadd mondjam nektek így húsvét vasárnap után egy héttel, hogy testvéreim, békesség nektek. Mert ugye mindnyájunk életében van olyan rossz, amivel nem tudunk megküzdeni, egyszerűen csak valamilyen módon hihetjük, hogy bár az életünk része, de a javunkra fog válni. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét azt mondta nekik, békesség nektek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikéjét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Jézus megjelenik a tanítványoknak, hogy segítse őket tovább lépni. És úgy segíti őket tovább lépni, hogy nem törli el a múltat. Nem tekinti véletlen közjátéknak azt, ami történt. Jézus sebeinek az említése, itt és később a jelenések könyvében is, része lehet a doketizmus elleni első, harmadik századi küzdelemnek, tehát az, hogy így egészen tudatosan belekerül az evangéliumi szövegekbe a feltámadott Jézus sebeinek az említése, az azért is fontos, mert ebben az időszakban volt egy olyan krisztológiai felfogás, ami szerint Jézus földi testi volta és szenvedése csupán látszat, érzéki csalódás, nem pedig valóság. De egy másik szinten bele van rejtve ebbe a történetbe az az üzenet is, hogy mindnyájan a sebeinkkel együtt lépünk be az örökké valóságba. Csak ezeket a sebeket nem feltétlenül a testünkön hordozzuk. A sebeinkkel, amelyek vagy a rossz győzelméről beszélnek az életünkben, vagy pedig a feltámadás erejéről. Nem pusztán arról, hogy túléltük, ami éppen aktuálisan velünk történt, vagy történik, hanem arról is, hogy ezeken keresztül jobb, érzőbb, értőbb emberek lettünk. Mindnyájunkon ott vannak a sebek, a láthatatlan sebek. Korunk egyik nagy hazugsága szerintem, hogy igyekszünk sebesülés nélküli embereknek mutatni magunkat. Jézus úgy segíti tovább lépni a tanítványokat, hogy egy magasabb szintre emeli az elhívásukat. Eddig azt hallották Jézustól, hogy kövess engem, és ebben benne volt az is, hogy tanulj tőlem, tanulj engem. 3 évük volt erre. Ez egy BA képzés. Most jön az MA, aztán majd a doktori. Amivel most megbízza őket, az több. Így is fogalmazhatnánk, hogy ez a megbízatás arról szól, hogy képviselj engem. Mindennel, amit teszel, mondasz, képviselj engem. Szoktunk úgy nézni önmagunkra, hogy az ő képviseletében járunk itt ezen a földön? Ezt a megbízatást hordozunk keresztényként. Jelentem alásra nem csak én, akinek ez a professziója, hanem minden egyes keresztény ember. Képviselhetem magam, de egyélettem-e annyira vele, tanultam-e annyit tőle, hogy eközben lényegileg őt képviselem. Lehet, hogy egészen profán, vagy szekuláris, vagy hétköznapi módon. Az ő gondolkodás módját, az ő indulatát. És Jézus úgy segíti tovább a tanítványait, hogy eközben tudatosítja bennük, hogy mindig is ráutaltak lesznek. Kijárhatják ennek az iskolának akárhány fokozatát, mindig is ráutaltak lesznek. Belehallhatjuk ebbe a történetbe az eljövendő pünkös történetét is. De anélkül, hogy a pünkösdést a mozgalom híve lennék, hadd mondjam, hogy miközben minden hívő ember részese a Szentlélek munkájának, aközben újra és újra szükségünk van arra, hogy a lélek megelevenítő, megújító, inspiráló hatásának kitegyük az életünket. Kacérkodtam azzal a gondolattal, hogy idézem nektek azt a nagyon szép református evangélikus éneket, hogy jövel Szentlélek Úristen. A más módon és más formában, más nyelvi eszközökkel, de szabad ezt talán minden reggel elmondani, hogy jöjj Szentlélek Úristen, vegyél lakozást, indíts, inspirálj, tilts, vezess, hasd át a lépéseimet, a tudatos és öntudatlan lépéseimet, a megfogalmazásaimat, az ötleteimet. Jézus megjelent a tanítványainak, hogy tovább segítse őket. De valaki hiányzott. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit ikernek hívtak, nem volt velük. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalába, nem hiszem. Nem tudjuk, hogy miért nem volt ott Tamás. Lehet, hogy mélyebbre ment az ütés, nagyobb volt a csalódás benne, mint a többiekben. De az is lehet, hogy valami sürgős családi ügye volt, és azt kellett elintézni. És lényegében mindegy is. De nem osztozott a közös tapasztalatban, és amikor a tanítványok lelkendezve elmondják neki, hogy láttuk az urat, értjük, hogy józanítani akarja a többieket. Ezt azért tényleg nem lehet már elhinni. Nem akart, és talán nem akart újabb csalódáson átmenni, és szerette volna a többieket is egy újabb csalódástól megkímélni. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Már az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamba, és ne légy hitetlen, ha nem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel? boldogok, akik nem látnak és hisznek. János evangéliumának a vége két nagyon fontos befogadás történetet jegyez le, ha tetszik, akkor két rehabilitációs történetet. Az egyik ez, a másik pedig Péteré. És ez a kettő talán egymásra is épül. A feltámadott Jézus úgy jelenik meg Tamásnak, hogy tudnia kell, ő is a közös történet része. És igen, benne van ebben a történetben Tamás hitének a gyógyítása is. De benne van Tamás újraintegrálása a közösségbe is. Ő is a csapattagja, ma talán így mondanánk. Ahogy majd a következő fejezetben, a János 21-ben, Péternek a munkatársként, vezetőként való újra elismerését, újra befogadását Tamásnak is hallania kell. Sokat fognak ők még együtt dolgozni, sokat fognak ők még együtt vitatkozni. Annyi minden vár még rájuk. Mielőtt szétválnának, és a keresztény hagyomány szerint mindegyik, János kivételével mártír halált hal majd a maga helyén, egy másik általuk létrehozott közösség vezetőjeként. És most ennek kapcsán megpróbálok valamit nagyon óvatosan megfogalmazni, ami engem mostanában foglalkoztat. Foglalkoztat az a kérdés, hogy miért is járjunk rendszeresen egy keresztény közösségbe? Ide vagy máshova? Milyen úgy kezdjük a keresztény életünket, hogy a magunk individuális, személyes kérdéseivel keressünk fel egy adott közösséget? Vagy egyszerűen csak elhívnak, és jó nekünk ott lenni, vagy minimális megfogalmazásban nem is olyan rossz nekünk ott lenni. Aztán lesznek közös élményeink, de nem csak olyan módon, ahogy mondjuk egy család tagjainak vannak közös élményei. Lesznek közös hittapasztalataink, közösen megformálódott gondolataink, látásmódunk, hitvallásunk, ima meghallgatásaink, közös tapasztalataink arról, hogy jó együtt valamit a másokért tenni. Persze ez ideális esetben a családban is megtörténhet, de itt mégis megjelenik valami sajátságosan más. Részesei lettünk egymás életének, hitének, személyisége fejlődésének. Én legalábbis látom egyen-egyenként, hogy hogyan változtok. Bár ezt úgy fejezik ki, hogy egy testté váltunk. Elkezdjük kiegészíteni egymást. És igen, idegesítő, amikor egy Péter karakterű ember szólal meg elsőnek, de mit kezdenénk az ötletei nélkül? És igen, bosszantó, sőt esetenként fárasztóak egy Tamás karakterű ember kekeckedései, de ő az, mégiscsak ő az, aki az 5000 ember megvendégelésénél meglátta azt a gyereket, akinek két kenyér és 5 hal volt, és amitől az egészen katasztrofális helyzet mégiscsak megoldódott. Igen, és néha nehéz egy Jakab és János karakterű ember indulatkitörését elviselni, de csak Jánosban volt meg az a bátorság, hogy nem futott el a Getsemáné kertből, csak ő állt ott a keresztnél, és te jó, hogy volt ott az adott pillanatban valaki, akire rá lehetett bízni Máriát. Ezek a Bibliában leírt tapasztalatok ismétlődnek minden egyes közösségben. Minden egyes közösségben az emberek elkezdenek összenőni. És elkezdik azt átélni, hogy szükségünk van a másikra, és a másiknak is szükségünk van ránk. Hadd fogalmazzam így, gyökeret eresztettünk egymásban. Életkoromból adódóan is, meg az élettörténetemben adódóan is átéltem néhány gyülekezeti közösségi szakadást, vagy pusztán az élethelyzetekből adódó változásokat. És ilyenkor a gyökerek szakadtak. És ilyenkor mindig megszakad az emberben valami. És persze lehet és kell is új gyökereket ereszteni, de sokszor nehéz, fájdalmas és hosszadalmas folyamat. Miért járunk közösségbe? Miért jártok ide? Nem csak azért, mert jó. Vagy kevésbé jó ez nekünk. Hanem azért is, mert arra van ígéretünk, hogy Jézus itt van közöttünk. Hogy ebben a létezésben olyan tapasztalataink lehetnek Istenről, a Szentlélekről, önmagunk helyéről Isten országában, ami máshol nem. Mert egy plusz, máshol ilyen módon, nem létező módon gyökeret eresztettünk egymásba. Valami csak együtt történhet meg. Többek között ezt is megtanulhatjuk Tamás történetéből, hogy miért volt fontos, hogy Jézus úgy jelenjen meg a tanítványoknak, amikor mind a 11-en ott voltak. Érdekes ez a történet, sokfajta módon érthetjük és értelmezhetjük, amikor a közelmúltban egy kicsit mélyebben sikerült belenéznem ebbe a történetbe, nekem ezek a gondolatok jutottak eszembe. Imádkozzunk! Örökkévaló Isten, köszönjük neked ennek az igének az üzenetét. Köszönjük, hogy leíratott, hogy valamilyen titokzatos módon megőrizted a számunkra. Köszönjük azokat a tapasztalatokat, amikor átéltük, hogy átléptél a zártságunkon, a félelmünkön, reményvesztettségünkön. Köszönjük azt, amikor sikerült megértenünk, hogy ami számunkra rossznak tűnik, azt is használod az életünkben. Köszönjük az összekapcsoltságunkat is. Nehéz elhinnünk, hogy a másiknak szüksége lenne ránk, és nehéz elfogadnunk, hogy nekünk is szükségünk van másokra. Jöjj, Szent Lélek Isten, neves, nevelj, formálj, vedes bennünket. Amen.